A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 488-as énekünk első versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Foglaljunk helyet is a 255-ös énekünk első három, valamint a hetedik versét énekeljük el. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 126. kérdését és feleletét.
Hogy szól az ötödik kérdés? Felelet: bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rótd fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk levő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk.
Istenünk igéjét is hallgassuk meg János evangéliumából a 13. fejezet első 20 verséből.
A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette őket e világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja előtt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt: te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt: aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kijárulja előtt, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, felvette felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik: tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester, megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is cselekszitek. Nem mindnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem hogy beteljesedjék az írás: aki a kenyeremet eszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Gyertek testvéreim, adjunk hálát Isten igéért, és imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ma is megjelenhetünk előtted a te házadban. Köszönjük, hogy kész vagy arra, hogy a lábunk porát személyesen egyenként lemossad. Köszönjük, hogy ezáltal nem csak velünk teszel jót, hanem tanítasz is minket. Add, Uram, hogy megértsük, megtegyük naponként, ami a mi részünk, a mi dolgunk. Megvalljuk, Uram, hogy sokszor kínoz minket a maga, mulasztás gondolata, vagy hogy valamit másképpen kellett volna tennünk, nagyobb szeretettel, odafigyeléssel. Ezekre mind most bocsánatodat kérjük. Kérünk, ne lehessen most semmi, ami útjába áll a rád figyelésünknek. Teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, és ajándékozz nekünk a te erős lelkedet, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Köszönjük, hogy nem csak mi figyelünk rád, hanem te is ránk. Köszönjük a tekintetedet, a szavaidat és a kezed érintését is, Úr Jézus. Te látod, hány sebünk van, amely kötözésre vár, és hány sebet okoztunk mi magunk is másoknak. Köszönöm, hogy te vagy mindnyájunk gyógyítója. Köszönjük, édesatyánk, hogy te Jézust keresed az életünkben, és ha megtalálod, kegyelmes szeretettel bánsz velünk. Kérünk, Uram, azokért, akik még nem fogadták be őt, vezesd el őket erre, mert akié a fiú, azé az élet. Köszönjük a te hatalmas szavadat, amely képes világokat teremteni, képes formálni minket is, akármilyen állapotban is vagyunk. Köszönjük, hogy kész vagy ma is erre a csodára. Formálj minket szavad által, Urunk, a te képedre. Segíts a héten győzelmesen megtenni mindazt, amit ma tanulunk. Te óvj meg minket a lelki elesésektől. Te adj nekünk bölcs szívet. Kérlek, add a lelkedet ma a szolgádnak, itt is, máshol is, hogy tőled jöjjön a szó, és nekünk hallgatóknak is, hogy a fülünk helyett a szívünk legyen a végállomása, sőt, még inkább az engedelmesség cselekedetei. Köszönjük, hogy ezért szólsz, ezért küldted közénk igédet. Áldott légy mindezért, Urunk. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 54. fejezet 10. verséből. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 225. dicséretünk 5. versét énekeljük el, adjad, hogy lássuk a világosságot. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Pálnak a Filippi beliekhez írott levelének 2. fejezetéből a 3. verset. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Amikor először hallottam a Bakancslista című filmről, nem éreztem rá indítatást, hogy megnézzem. Ugyan miről is szólhatna egy film ilyen címről? Hát nyilvánvalóan bakancsokról, esetleg cipőkről, vásárlókról, eladókról. Izgalmasan hangzik, nem? Aztán a feleségem megnézte a filmet, tetszett neki, és ezzel az én sorsom is eldőlt, nekem is látnom kell. Mit tehettem? Egyebet vettem egy nagy levegőt, és beleegyeztem. És utólag elmondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg. A két főszereplő, Jack Nicholson és Morgan Freeman, talán a testvérek is ismerik őket, beteg embereket alakítanak. Olyan embereket, akik ugyanabban a kórházban, ugyanabban a kórteremben várják a diagnózisukat. És kiderül róluk, hogy mind a ketten halálos betegek. Nem sokára meg fognak halni. Nagyon kevés idejük van hátra. A film arról szól, hogy mihez kezd ez a két ember a hátralevő idejével. Úgy határoznak, hogy megvalósítják mindazokat a vágyaikat, amit eddig nem tehettek meg. Akár azért, mert nem volt rá pénzük, akár azért, mert dolgozniuk kellett, akár másokból, most kiélik a vágyaikat. Elmennek ejtőernyőzni, versenyautót vezetnek, ellátogatnak a világ legkülönbözőbb, legszebb vidékeire, végül egyikük hazamegy a családjához. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a halál árnyékában az ember egyedül olyasmit tesz, amit igazán fontosnak tart. Ezek az emberek ezt tartották fontosnak. Mi mit tennénk hasonló helyzetben? Sírnánk? Könyörögnénk, hogy mégse kelljen meghalnunk? Átkozódnánk, mert nem tudunk változtatni a helyzetünkön? Jól megmondanánk még utoljára a véleményünket azoknak, akiknek eddig nem mertük megmondani? Esetleg ugyanúgy, mint ebben a filmben, mi is belevetnénk magunkat, fejest ugranánk az élvezetek világába? Számunkra mi az igazán fontos? A felolvasott igéből kiderül, hogy Jézus tökéletesen tisztában volt vele, hogy egy napon belül neki meg kell halnia. Így olvassuk ezt. Eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Már-már költői szépségű szavak ezek. Olvasni jó őket. Mégis az a valóság, amit takarnak, az rút és félelmetes. Eljött Jézus órája. És Jézus órája a gyötrődés órája volt. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiment a Gecsemáné kertjébe, imádkozott, és arra gondolt, hogy mi vár rá, akkor lelkében annyira gyötrődött, hogy vércseppeket izzadt. Jézus órája ugyanakkor az árulás órája is volt, hiszen az árulta előtt, aki azelőtt közel állt hozzá. Egyik tanítványa. Nem is akárhogyan, hanem odament hozzá, és megölelte, megcsókolta, így árulta előtt. Jézus órája, ami rávárt, ugyanakkor a hazugságok órája is volt. Hiszen Jézust hazug vádakkal ítélték el. Oda vitték Pilátus elé, és azt mondták, hogy ez az ember azt tiltja meg nekünk, hogy adót fizessünk a császárnak. Ezért meg kell halnia. Jézus órája a szenvedések órája is. Hiszen elhagyták, megverték, kigúnyolták, keresztre feszítették, és leginkább a halál órája, hiszen a kereszten meg kellett halnia értünk. Jézus tudta, hogy eljött ez az óra. Ezen neki át kell mennie. A kérdés az, mit kezdett Jézus hátralevő idejével? Ezt olvassuk a 4. és 5. versben. Felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Jézus számára a halál árnyékában ez volt a legfontosabb. Miért? Miért nem tett valami mást? Gondolom, ez a legutolsó dolog, amire mi magunk vetemettünk volna. Jézus mégis ezt tartotta legfontosabbnak. Miért? Mielőtt Jézus meghalt, meg akart tanítani még valamit a tanítványainak. Olyas valamit, olyan fontos dolgot akart megtanítani, amit nem volt elég szavakkal kifejezni. Ehhez példát is kellett adni. Ez a lábmosás volt a példa. Miről is van szó? Jézus kiválóan ismerte az emberi természetet. Tudta, hogy szavaink és tetteink két legerősebb mozgató rugója az önzés és a dicsőségvágy. Egyik rosszabb, mint a másik. Kezdjük az önzéssel. Mihelyt kibújik egy gyerek a tojásból, szülészek most ne kössenek belém, mihelyt kibújik egy gyerek a tojásból, azonnal elindul az önzés útján. Neki kell minden játék. Amikor a kislányunk megtalál egy játékot, ami tulajdonképpen a bátyjáé, és hozzáér, a bátyja azonnal rákiált, hogy nem Adél baba, nem játszhatsz vele. Azelőtt nem érdekelte őt az a játék, de neki kell az összes. Ugyanakkor nem csak a játék kell neki, hanem a szüleinek teljes figyelme is. Ha véletlenül, amikor éppen Adéllal foglalkozunk, akkor Dániel rögtön megjelenik, és mindent elkövet, hogy vele foglalkozzunk. Hív minket játszani, valamit rosszalkodik, ellöki a húgát, teljesen mindegy. De neki kell az egész figyelmünk. Ilyen önző egy gyerek, amikor megszületik. És hát sajnos az önzés az velünk együtt nő. 10 éves koromban általában a napjaim így néztek ki. Elmentem délelőtt iskolába, délután hazaérkeztem, általában valamivel korábban, mint édesanyám a munkából, és el voltam, tanultam, olvastam, játszottam, ez most nem számít. És amikor meghallottam a kulcs csörgését a zárban, akkor sprinteltem az ajtóhoz. Mihelyt betette édesanyám a lábát, feltettem neki a nagy kérdést, mit hoztál? És hát néha előkerült valami a szatyrából, táskájából, és akkor úgy örültem neki. Néha viszont csak annyit mondott, magamat. És ilyenkor nem örültem neki. Önzés a javából. A felnőttek önzéséről már nem is beszélek. Halaknak sem tart senki előadást a vízről. Térjünk át a dicsvágyra. Dicsvágyó a 10 éves, aki úgy öltözködik, úgy beszél, olyanokkal barátkozik, olyan helyekre jár, ami miatt úgy gondolja, hogy az évfolyamtársai, osztálytársai fel fognak nézni rá. Dicsvágyó a sportoló, aki azt akarja, hogy teljesítményéről mindenki értesüljön. Amikor az utcán jár, akkor mindenki vegye őt észre, mindenki mondjon neki néhány jó szót. Dicsőségvágyó a férfi, aki azt akarja, hogy esze, ereje, teljesítménye által már-már félistenként tiszteljék. De dicsőségvágyó a nő is, aki ugyanez szépségével, kedvességével, másokért hozott áldozataival akarja kiértemelni. Dicsvágyók a keresztények is. Csak ők egy kicsit bonyolultabban működnek, mint a nem keresztények, ezért ők kerülő utakon igyekeznek elérni ugyanazt az eredményt. Ők tudják, hogy a dicsvágy bűn, ezért folyamodnak más eszközökhöz. Valahogy úgy intézik, hogy kiderüljön, az ő biblia ismeretük messze felülmúlja a többiekét. Aztán valahogy az is kiderül, hogy mennyi szolgálatot látnak el, mennyi áldozatot hoznak. Hát valahogy. Ismerjük ezt a valahogyot? Én azt hiszem, hogy ismerjük. Persze most igyekszünk nem úgy nézni, de én tudom, hogy ismerjük. Mindannyian próbáljuk egy kicsit megszellőztetni, hogy milyen ügyesek és jók vagyunk. Dicsvágyó a lelkész is, mert azt szeretné, hogy a kapuban azt mondják neki, hogy köszönöm szépen, nagyon megérintett, amit mondott. A prédikátorok fejedelmének is nevezett Spurgeon jött le egyszer úgy a szószékről, hogy majdnem kipukkadt a büszkeségtől, mert úgy érezte, hogy annyira jól sikerült az ige hirdetése, és a kapuban rögtön odaszaladt hozzá egy férfi, és azt mondta neki, gratulálok. Mire Spurgeon? Valaki már megelőzte. A férfi nézett jobbra-balra, nem értette a dolgot. Az lehetetlen, hiszen én vagyok az első a sorban. Az ördög akkor is megelőzte. Felelt Spurgeon. Ezek után nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit fog mondani az ajtóban. Önzés és dicsvágy. Szavaink és tetteink két legerősebb mozgatórugója ezek a dolgok. Jézus szerint ezek nem férnek össze az ő követésével. Aki őt akarja követni, annak le kell mondania ezekről a dolgokról. Pál így fogalmazta meg ezt, ne tegyetek, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Rövid megfogalmazás, nagy tartalom, felejtsétek el ezeket a dolgokat. Mit tegyünk helyette? Alázattal különbnek tartsátok egymás magatoknál. Ezt a tanítást húzta alá Jézus a lábmosás példájával. El tudjuk képzelni egyébként a helyzetet? Amint a mester, az Úr feláll az asztaltól, nekivetkőzik, körülköti magát egy törülközővel, hoz valahonnan egy labor vizet, és oda megy a koszos lábú tanítványokhoz, és elkezdi tisztogatni a lábaikat. El tudjuk képzelni? Szerintem nagyon nehéz. Nem túlzás azt állítani, hogy a tanítványoknak leesett az álluk, amikor ezt meglátták. Csodálkoztak, egyszerűen nem tudták hova tenni, nem voltak szavaik. Egyedül Péternek, ennek a robbanékony embernek voltak igazából szavai, ő aztán meg is mondta maga véleményét, az én lábamat nem mosod meg soha. Laci nagyon jól olvasta fel szerintem, amikor ezt a mondatot ilyen erőteljesen kiemelte. Az én lábamat nem mosod meg soha. Mi volt a baja Péternek? Félt, hogy kiderül, hogy ma éppen lyukas zoknit vett fel? És ez most kiderül? Nem hiszem. Ez a mi problémánk néha, amikor vendégségbe megyünk. Péter tudta azt, hogy Jézus számára ez méltóságon aluli. Ilyen nem lehet, hogy az Isten, akiről ő kijelentette, hogy te vagy az élő Isten fia, kihez mehetnénk. Ez az Isten most így lehajol, és az én gyuvás lábamat, amivel jártam egész nap, most azt elkezdi tisztogatni. Az én lábamat nem mosod meg soha. De Jézus nagyon határozott volt, és megmosta. Azért mosta meg, mert ezzel ki akarta fejezni azt, hogyha ő, az Isten képes lehajolni hozzánk emberekhez, és előttünk megalázkodni, akkor ezt nekünk is meg kell tennünk egymás előtt. Mennyivel nagyobb áldozat volt ez az ő részéről? Biztos vagyok benne, hogy ez a példa mindörökre, és mélyen belevésődött a tanítványok szívébe. Azt is mondta Jézus, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Tényleg így van ez? Ha én különnek tartok mást, ha megalázkodom előtte, akkor ez engem boldoggá tesz? Ez nem valami elvadult önmagyarázat, hogy megmagyarázzuk a pancsérságunkat? Emberileg ez teljesen érthetetlen. Mi az, hogy azt tesz engem boldoggá, hogy a másikat különnek tartom? Hát az a jó, ha én vagyok a külön, nem? Emberileg tényleg érthetetlen, de Jézusnak mégis igaza van. Csak arra kell vigyáznunk, hogy hogy értelmezzük ezt a mondatot. Nem attól leszünk éppen boldogok, hogy valakit különnek tartunk magunknál. Nem ez a sorrend, hogy én most megalázkodom valaki előtt, és utána ez engem boldoggá tesz. Nem ez a sorrend. Igazából fordítva van. Kapcsolatban vagyok Krisztussal, ez tesz engem igazán boldoggá, semmi más. És mivel elnyertem ezt a boldogságot, képes vagyok különnek tartani másokat. Képes vagyok megalázkodni előttük. És nem azt mondtam, hogy ez mindig így van, és hogyha valaki egyszer hitre jut, akkor utána már mindent úgy csinál, mint Jézus. De mégiscsak gondolom, tapasztaljuk magunkban, hogy azért ez már néha napján sikerül. Hogy észreveszünk olyan értékeket is emberekben, amiket azelőtt nem vettünk észre. Magunkat pedig azért egy jó pár fokkal kisebbnek látjuk. Amire azelőtt úgy gondoltunk, hogy na, ezért megérdemeljük a dicsőséget, amiatt sokszor már szégyenkezünk. Hogy lehettem ilyen nagyképű? Erre voltam büszke. Ez lejjebb megy. A másik ember pedig felértékelődik a szemünkben. Tehát, ha boldogok vagyunk, akkor vagyunk képesek igazából megcselekedni ezeket. És ha megcselekedtük, akkor utólag ez megint csak visszahat ránk, és még boldogabbá tesz. Közösségben lehettünk Krisztussal. Megtehettük, amit Krisztus kért tőlünk. Gondoljunk azokra, akiket valami miatt különösen tisztelünk. Milyen arcok jutnak eszünkbe? És most gondoljunk azokra, akiket ismerünk ugyan, de tulajdonképpen soha nem gondoltunk úgy rájuk, hogy különbek nálunk akármiben is. Kik vannak többen? Ha Krisztus nem szégyeli megmosni a lábukat, akkor mi miért idegenkedünk ettől a gondolattól? Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 395. dicséretünk első versének eléneklésével. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk. Urunk, annyira felfoghatatlan számunkra, hogy hogyan voltál képes erre a tettre, hogy megmosd a te tanítványaidnak a lábát. Hogyan tudtál ennyire megalázkodni? Még felfoghatatlanabb, hogy ez csupán jele annak, ami igazából a te megalázkodásod volt, hogy elhagytad a menny dicsőségét, hogy vállaltad az emberi életet, vállaltad a kigúnyolást, a szenvedést, a meg nem értettséget, a halált. Urunk, annyira beleszédül az értelmünk, amikor mindezzel találkozunk. Köszönjük, hogy hitáltal mégis elfogadhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy megváltottál minket, hogy a magad közelébe vontál minket. Olyan jó, hogy ezért bennünk is kiábrázolódhat valami a te életedből. Köszönjük, Urunk, ha mi is képesek lehetünk alkalmanként arra, hogy megalázzuk magunkat mások előtt. Köszönjük, Urunk, amikor kicsit megállítasz minket, és megmutatod nekünk, hogy igazából nem vagyunk mi olyan nagyok, mint amennyire gondoljuk, és mások sokkal többet érnek annál, mint amennyire gondoljuk. Kérünk, Urunk, segíts a te utadon járni. Segíts, hogy alázatunkban tudjuk megmutatni, hogy mi a te követőid vagyunk. És kérünk, Urunk, hogy te segíts minket minden utunkon. Segíts minket családunkban, segíts munkánkban, segíts gyülekezeti életünkben, kapcsolatainkban. Te áldj meg minket, hogy egyre közelebb kerülhessünk egymáshoz, mint egymás testvérei. Kérünk, te áld meg a fiatalokat, akik annyi mindenben várják a te útmutatásodat az életükre nézve. Kérünk, te áld meg az idősebbeket, akik benned reménykednek, a te gondviselésedre hagyják az életüket. Te légy az öregek támasza, sokszor vigasztalója. Kérünk, Urunk, hogy mindenkit, aki elveszítette hozzátartozóját, te vigasztald meg. Te légy, Urunk, őriző pásztorunk. Amen. Most egy csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon békességet te néked. Amen.